nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod kereszted, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is térheted részvétet kín bilincseit. Elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Szívedet néha tör, járja majd át, sokszor úgy hiszed, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét ködbe vész, nincs út, nem látod merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed ne hagyd, hogy szétdúlja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség. Nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el, az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad meg. Jézushoz hív, hozzá emel, vonz a szenvedés. Kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de meg szenvedés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Ha visszaemlékeznek, ezelőtt egy hónappal, a mi időnkben Hogy van ez című műsor keretében, jobbal kezdtünk foglalkozni, jobb történetével és egy kicsit azzal, hogy másképp lássuk azt, ahogyan ő megélte a szenvedést, vagy ahogyan éppen a Szentírás erről beszél. Ugye tudják a kedves hallgatók, legalábbis azok, akik követnek engem, hogy ez egy hosszú folyamat volt, amíg így jobbnak a végére értem, és amit megdolgoztam önmagamban is. Úgyhogy egy kicsit ebből szeretnék átadni azoknak, akik talán nem olvasták, de akiknek talán segíthet most egy-egy nehéz vagy nehezebb élethelyzetben. Jobb és a nyomorúság. Jobb könyvében a nyomorúság nem egy nehéz életszakasz, hanem egy teljes létállapot. Nem krízis, amelyből ki lehet jönni, nem próbatétel, amelynek van íve és tanulsága, hanem egy olyan tér, ahol az emberi élet minden megszokott tájékozódási pontja megszűnik. A nyomorúság itt nem azt jelenti, hogy rosszul mennek a dolgok, hanem azt, hogy maga az élet válik nehezen elviselhetővé. A nyomorúság radikalitás abban áll, hogy mindent egyszerre érint. Nem lehet elkülöníteni testi, lelki, társadalmi vagy spirituális dimenziókra. Jobb teste fáj, kapcsolatai szétesnek, szavai félreérthetők, Isten pedig hallgat. A nyomorúság nem hagy menekülő utat. Nincs olyan terület, ahová az ember visszavonulhatva, mondván, itt még rendben vagyok. Jobb egész létezése nyomorúsággá válik. Ez az állapot különösen megalázó, mert elveszi a méltóság látható formáit. Jobb nem csak szenved, hanem lecsúszik, társadalmilag, testileg, beszédében. A nyomorúság nem tiszteletet ébreszt, hanem gyanút. Aki nyomorúságos, az gyanús. Biztos elrontott valamit, biztos elrontotta az életét. Így a nyomorúság nem csak állapot, hanem stigma is. Nem csak fájdalmat okoz, hanem ki is zár a keretrendszerből. A barátok ebben a helyzetben nem egyszerűen érzéketlenek, hanem aktívan hozzájárulnak a nyomorúság elmélyítéséhez. Szavaik nem gyógyítanak, hanem rendszereznek. A nyomorúságot kezelhető problémává akarják szelidíteni. Ha ok van, akkor megoldás is lehet, így azonban elveszik jobb nyomorúságának igazságát. Nem vele maradnak, hanem fölé kerülnek. Nem hallgatják, hanem kijavítják. Jobb tiltakozás ebben a kontextusban nem lázadás, hanem önvédelem. A nyomorúságban az embernek gyakran már csak a beszéde marad. Jobb nem azért kiállt, mert választ remél, hanem mert ha nem beszél, végképp eltűnik. A nyomorúság legmélyebb veszélye nem a fájdalom, hanem az, hogy az ember megszűnik megszólítható alanyjá lenni. Jobb beszéde ezt akadályozza meg, akkor is, ha kusza, túlzó, dühös. Fontos, hogy Jobb nem nemesíti a nyomorúságát. Nem mondja, hogy megerősített, nem talál benne rejtett szándékot, és nem épít belőle identitást. A nyomorúság nála nem út, hanem teher, és ebben radikálisan őszinte. Nem engedi, hogy a szenvedést utólag megszenteljék, mert tudja, ez mindig annak a javára történik, aki kívül maradt rajta. Isten megszólalása ebben a fénytörésben nem oldja fel a nyomorúságot. Nem magyarázza meg, nem igazolja és nem relativizálja. Ami történik, az sokkal visszafogottabb, és ezért súlyosabb. Jobb nyomorúsága nem lesz cáfolva. Nem derül ki, hogy mégsem volt olyan rossz, de nem is marad magára hagyva. A megszólítás ténye azt jelenti, a nyomorúság nem tette őt láthatatlanná. A könyv végén Jobb kilép a nyomorúságból, de a nyomorúság nem lép ki belőle. Nem lesz felejthető tapasztalat, nem válik zárójelbe tett múltá. Sebb hely marad, amely nem tanít, csak emlékeztet arra, milyen könnyű elveszíteni mindent, ami emberré tesz, és milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki nyomorúságossá váljon. Számomra Jobb könyve a nyomorúságról a lehető legkiméletlenebb igazságot mondja ki. A nyomorúság nem értelmezést kér, hanem jelenlétet. Nem magyarázatot, nem tanúságot, nem gyors kiáratot a szenvedésből. Jobbnál nem az a döntő, hogy miért történt mindez, hanem az, hogy mi történik az emberrel, amikor minden értelmezés csődöt mond. Jobb nem azért marad ember, mert értelmet talál a nyomorúságban, hanem mert nem hagyja, hogy mások elrabolják tőle a jogot, kiáltáshoz, panaszhoz, kérdezéshez. Jobb embersége abban áll, hogy nem simul bele a kész magyarázatokba, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy a fájdalma kimondható maradjon. A könyv így nem a szenvedés értelmét tanítja meg, hanem azt, hogy a szenvedő embernek joga van megszólalni, még akkor is, ha nincs válasz, és még akkor is, ha a kiáltás maga az egyetlen megmaradt ima.
Uram, én jó akartam lenni, de imádkozva rosszat tettem. Uram, a szemem jobbra nézett, de akaratlan balra mentem. Uram, a szemem jobbra nézett, de akaratlan balra mentem. Sírást indultam vigasztalni, de jaj, a szám szitokra állott. a karom ölelésre lendült, de csattanva az arcba vágott. A karom ölelésre lendült, de csattanva az arcba vágott. Uram, én mindig rosszat tettem, valahányszor csak jót akartam. Uram, ha én gyémánt vagyok, csiszolatlan miért maradtam? Uram, ha én gyémánt vagyok, csiszolatlan miért maradtam?
Jobb és a hiába valóság. Jobb könyvében a hiába valóság egyfajta felismerés. Nem pesszimizmus, nem átmeneti kiábrándultság, hanem annak belátása, hogy vannak élethelyzetek, ahol az erőfeszítés elveszíti a jelentését. Jobb nem azért marad hiába valóságról, nem azért beszél hiába valóságról, mert lusta vagy reményvesztett, hanem mert mindaz, amit korábban értelmesnek tartott, a helyes élet, a felelősség, a gondoskodás nem vezetett sehová. A hiába valóság itt nem a cselekvés hiánya, hanem a cselekvés kudarcának tudata. A könyv elején Jobb élete koherensnek tűnik. A tetteknek következménye van, a rend működik, a világ átlátható. A szenvedés azonban nem csak ezt a rendet rombolja szét, hanem visszamenőleg is kérdésessé teszi. Jobb nem azt kérdezi, mit kellett volna másképp tennie, hanem azt, volt-e bármi értelme annak, ahogyan élt. A hiába valóság itt retrospektív tapasztalat. A múlt nem hibásnak, hanem feleslegesnek látszik. Ez különösen kegyetlen felismerés, mert csak ürességet hagy maga után. A barátok beszédei ebben a pontban válnak igazán agresszívvá. Ők nem tudják elviselni a hiába valóság gondolatát, mert ez nem csak Jobbot érinti, hanem mindazt, amiben ők is élnek. Ha az igaz élet hiába való lehet, akkor nincs biztos befektetés, ezért minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a hiába valóságot bűnni alakítsák. Ha Jobb szenvedése megérdemelt, akkor az erőfeszítés mégis számít. Így a hiába valóság nem valóság, hanem tévedés lehet, amit ki kell javítani. Jobb azonban nem hajlandó ezt a mentővet elfogadni. Nem mondja, hogy mégis volt értelme, nem mentegeti a múltját, és nem siet a pozitív végkifejlet felé. Kimondja azt, amit a vallásos nyelv gyakran elfojt. Az igazságos élet nem garancia semmire. A hiába valóság nála nem cinizmus, hanem tisztánlátás. Annak a belátása, hogy az élet nem igazodik automatikusan az ember erkölcsi erőfeszítéseihez. Ez a felismerés mélyen rombolja az identitást. Ha mindaz, amiért éltem, nem számít, akkor ki vagyok én? A hiába valóság ezért egzisztenciális tapasztalat. Nem azt mondja, hogy nem érdemes élni, hanem azt, hogy nem tudom, miért éltem eddig. Ez a kérdés nem megválaszolható, csak hordozható. Isten megszólalása ebben a fénytörésben különösen kemény. Nem rehabilitálja Jobb erőfeszítéseit, nem mondja, hogy mégis számított, és nem ad mérleget, amelyen az igaz élet végül többet nyom. A teremtés képei inkább relativizálnak. A világ nem az emberi hasznosság tengelye mentén szerveződik. A hiába valóság tapasztalata nem cáfolódik meg, csak belekerül egy tágabb, emberfeletti rendbe, ahol a megéri kérdése nem mindig értelmezhető. A könyv végén a hiába valóság nem oldódik fel teljesen. Jobb kap új életet, de nem kap magyarázatot arra, hogy az előző miért volt szükséges vagy értelmes. A hiába valóság nem visszavont állítás, hanem sebb hely marad. Az új kezdet nem azt bizonyítja, hogy mégis megérte, sokkal inkább azt, hogy az élet folytatható anélkül is, hogy ezt bizonyítani lehetne. Számomra a Jobb könyve a hiába valóságról azt mondja, vannak igaz életutak, melyek nem vezetnek igazoláshoz. Nem minden erőfeszítés térül meg, és nem minden hűség kap visszaigazolást. A hiába valóság kimondása nem a hit feladása, hanem annak megtisztítása. Jobb nem azért marad kapcsolatban Istennel, mert látja az értelmét, hanem mert nem hajlandó hazugságot gyártani ott, ahol nincs. Azt hiszem, ez a könyv egyik legkeményebb, mégis felszabadító állítása. Az élet értelme nem mindig ott van, ahol a haszon, és az emberi méltóság nem attól függ, hogy megérte-e.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely, hol megpihenhetek, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet, amit gondolattal tettem, hogy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szívet benne. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből.
Jobb és a múlt. Jobb könyvében a múlt nem egyszerűen emlékanyag, hanem egy elveszített világ. Nem az történik, hogy a múlt lezárul, és a jelen veszi át a helyét, hanem az, hogy a múlt állandó mércévé válik, amelyhez képest minden, ami most van, hiányként jelenik meg. Jobb nem nosztalgiázik, nem azért idézi fel, milyen jó volt régen, hanem mert a múlt az egyetlen hely, ahol az élete még összefüggőnek látszik. A jelen széttöredezett, a jövő elképzelhetetlen, így a múlt marad az egyetlen narratíva, amelyben még értelmezhető önmaga. Amikor Jobb visszatekint korábbi életére, a tiszteletre, a közösségi szerepre, a stabil rendre, nem önigazolást keres. Nem azt bizonygatja, hogy megérdemelte volna a jobbat, hanem azt próbálja kimondani, hogy az, ami most történik, nincs kapcsolatban azzal, ami volt. A múlt itt nem ok, hanem ellenpont. Minél világosabban rajzolódik ki a korábbi élet koherenciája, annál érthetetlenebbé válik a jelen. Jobb emlékezései ezért nem vigasztalnak, hanem tovább mélyítik a szándékot múlt és jelen között. A barátok számára ez a múlt kifejezetten zavaró. Számukra a múltnak magyarázó ereje kellene legyen. Ha most szenvedés van, akkor a múltban kell lennie valamilyen hibának. Ezért jobb, emlékezéseit át akarják értelmezni, gyanússá tenni, relativizálni. Nem tudják elfogadni azt a múltat, amely nem vezet logikusan a jelenhez. A múlt csak akkor elviselhető számukra, ha visszamenőleg is alátámasztja a rendet, ha nem, akkor újra kell írni. Jobb azonban nem engedi át a múltját. Nem idealizálja, de nem is hagyja, hogy bűnváddá torzuljon. A múlt számára nem bizonyíték, hanem tanúság. Annak a tanúsága, hogy az élet lehetett másmilyen, és hogy a szenvedés nem az emberi lét egyetlen szükségszerű formája. Ebben az értelemben a múlt nem menekülés, hanem ellenállás. Annak az ellenállása, hogy a jelen fájdalmát végleges igazságá tegyék. Ugyanakkor a múlt jobb számára is teher. Minél élénkebb az emlékezés, annál fájdalmasabb a felismerés, hogy oda nincs visszaút. A múlt nem válik erőforrássá, nem ott kapaszkodott a túléléshez. Nem lehet belőle stratégiát építeni. Jobb nem azért idézi fel, hogy ebből majd újra lehet kezdeni, hanem mert múlt nélkül a jelen teljesen néma lenne. Az emlékezés itt nem gyógyít, hanem artikulál. Isten megszólalása ebben az összefüggésben különös fényt vet a múltra. Nem erősíti meg jobb emlékeit, de nem is cáfolja őket. Nem mondja, régen is így volt, és az sem, hogy mostantól más lesz. A teremtésről szóló beszéd inkább elmozdítja az időtengelyét. Nem múlt jelen jövő logikában szól, hanem egy olyan tágabb perspektívában, ahol az emberi élettörténet csak egy szelet. Ettől a múlt nem válik jelentéktelenni, de elveszíti kizárólagosságát. A könyv végén a múlt nem áll helyre. Nem kapunk visszaigazolást arra, hogy mégis minden úgy volt jó, ahogy volt. A korábbi élet nem válik alapmintává az új számára. Ami történt, az megtörtént, és nem integrálható maradéktalanul. Jobb nem a múltjához tér vissza, hanem egy olyan életbe lép tovább, amely már hordozza a törést. Számomra jobb könyve a múltról azt mondja, vannak élettörténetek, ahol a múlt nem erőforrás, hanem kérdés. Nem arra tanít, hogyan kell elengedni vagy feldolgozni, hanem arra, hogyan lehet együtt élni egy olyan múlttal, mely nem magyarázza a jelent, és nem biztosítja a jövőt. Jobb nem oldja fel a múlt és a jelen feszültségét, hanem vállalja azt. Azt hiszem, ebben a vállalásban válik láthatóvá egy másik időrend. Nem az, amelyben minden ok okozatilag elszámolható, hanem az, amelyben az emberi élet nem lezárt történet, hanem nyitott még akkor is, amikor már minden elveszett.
Thank you.
Jobb és a család. Jobb könyvében a család elvesztése nem egyszerűen tragikus esemény, hanem egzisztenciális törés. Nem csak szeretett személyek halnak meg, hanem megszűnik az a tér is, ahol Jobb addig önmagát értelmezte. A gyerekek nem mellékszereplők a történet elején. Ők Jobb életének ritmusa, ünnepei, jövőbe vetett biztonsága. Amikor elvesznek, nem pusztán a múlt sérül, hanem a jövő válik lakhatatlanná. A család itt nem érzelmi háttér, hanem az a közeg, amelyben az élet értelmesen folytathatónak tűnt. A veszteség brutalitását fokozza, hogy Jobb semmit sem tehet a családjáért. Korábban még képes volt cselekedni. Áldozatot mutatott be, írtük, hát ha vétkeztek. Ez a gondoskodás azonban utólag tehetetlennek bizonyul. Család elvesztése így nem csak gyász, hanem annak felismerése is, hogy a legodaadóbb felelősségvállalás sem jelent védelmet. Jobb nem azért veszti el a gyermekeit, mert rossz apa volt, hanem mert a világ nem működik a gondoskodás logikája szerint. Ez a felismerés különösen kegyetlen, mert éppen azt az erkölcsi rendet bontja meg, amelyben a család, mint jutalom vagy áldás értelmezhető. A könyv figyelme méltó módon hallgat a gyerekről a veszteség után. Nem kapunk gyászbeszédet, nincsenek emlékek, nincs feldolgozás. Ez a hallgatás nem hiány, hanem tapasztalat. Vannak veszteségek, amelyekről nem lehet beszélni anélkül, hogy az ember ne hamisítaná meg őket. A család hiánya nem tematizálható fájdalomként jelenik meg, hanem állandó, néma háttérként. Jobb szenvedése ezért nem összegezhető. Nem lehet rangsorolni, mi fáj jobban, a test, a becsület vagy a gyerekek elvesztése. A család hiánya mindezt átszínezi, de nem oldódik fel egyik beszédben sem. Ebben a kontextusban Jobb feleségének alakja különösen zavarba ejtő. Gyakran egyetlen mondatra redukáljuk, mintha csak a kísértés szócsöve lenne. Pedig ő is ugyanannak a családnak a túlélője. Amit mond, nem cinizmus, hanem a gyász egy lehetséges nyelve. Amikor már nincs mit megőrizni, amikor az élet folytonossága megszakadt, akkor maga az Istennel való kapcsolat is értelmét veszti. Az ő hangja nem teológiai alternatíva, hanem egzisztenciális végpont. Nem válasz, hanem kifáradás. A barátok beszédeiben feltűnő módon alig jelenik meg a család. Mintha túl veszélyes lenne erről beszélni. A gyerekek elvesztése ugyanis nem illeszthető be könnyen a bűn-büntetés logikájába. Mit lehetne mondani? Hogy ártatlanok szenvedtek más vétkéért? Hogy a veszteség nevelő célzatú? A hallgatás itt is védekezés. Ha a család pusztulása véletlenszerű, akkor az otthon sem biztonságos többé. Ezért a beszéd inkább elterelődik az elvont igazságosság irányába, ahol kevesebb a személyes tét. A könyv végén megjelenő új család sokak számára megnyugtató, mások számára zavaró. Mintha a történet helyreállna, de ez a helyreállítás nem törli el az első család elvesztését. Nem pótlásról van szó, hanem folytatásról egy töréssel együtt. A szöveg nem állítja, hogy a gyerekek kicserélhetők lennének, és az sem, hogy a fájdalom megszűnik. Inkább az sugallja, hogy az élet képes újra kapcsolatokat létrehozni ott is, ahol a veszteség maradandó. A család itt nem jutalom, hanem ajándék. Immár minden garancia nélkül. Számomra Jobb könyve a családról szólva azt mondja, a legmélyebb veszteségek nem erkölcsi kudarcok, és nem is megoldandó problémák. A család elvesztése nem kérdés, amelyre választ kell találni, hanem tapasztalat, amelyet hordozni kell. Jobb nem kap magyarázatot a gyerekei halálára, és nem is kap olyan hitet, mely értelmet adna neki. Amit kap, az az, hogy a kapcsolat Istennel, az élettel nem szűnik meg akkor sem, amikor a családi világ összeomlik. Talán ez a könyv egyik legnehezebb, de legőszintébb állítása. A szeretet elvesztése nem teszi értelmetlenni az életet, de örökre megváltoztatja azt, ahogyan jelen vagyunk benne.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. Sok földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
És az otthon. Jobb könyvében az otthon nem helyszín, hanem állapot. Nem falak, nem birtok, nem megszokott tér, hanem az a tapasztalat, hogy a világ alapvetően befogadható. Az otthon ott van, ahol az ember nem védekezik folyamatosan, ahol nem kell magyarázni a létezését. Jobb története éppen ennek az állapotnak a radikális elvesztéséről szól. Nem arról, hogy hajléktalanná válik, hanem arról, hogy idegenné lesz a saját életében. A vesztességek sorozata nem csak anyagi vagy kapcsolati pusztulás, hanem térbeli szétesés is. Jobb kikerül abból a világból, ahol az életének volt helye. A kapunál ülő tekintélyes ember a hamuban ülő testé válik. Az otthonosság itt nem fokozatosan kopik el, hanem hirtelen omlik össze. Egyik napról a másikra a világ már nem az övé. Nem tud hová visszatérni, mert az a tér, amely visszafogadná, megszűnt létezni. Az otthon elvesztése különösen kegyetlen, mert nem látványos. Jobb nem számüzetésbe kerül, nem űzik el, egyszerűen többé nincs helye. A megszokott terek nem tiltottak, csak értelmezhetetlenek. A ház, amelyben élt, már nem lakható, mert nincs benne jövő. Az otthon itt nem romhalmaz, hanem üres forma. Megvan, de nem hordoz életet. Ez a fajta otthontalanság mélyebb, mint a fizikai nélkülözés, mert nem kínál alternatívát. A barátok beszédei ebben az összefüggésben úgy hatnak, mint kényszerű átrendezési kísérletek. Újra berendeznék jobb világát, hogy az újra ismerős legyen. Szavaik rendet ígérnek, magyarázatot, struktúrát, de ez az otthon idegen marad. Olyan tér, ahol jobb csak feltételekkel maradhatna. Ha beismeri a bűnt, ha elfogadja a logikát, ha hallgat. Ez nem otthon, hanem menedék szabályokkal. Jobb ellenállása ezért nem makadság, hanem honvágy. Nem a régi ház után vágyakozik, hanem azután az állapot után, ahol nem kellett megalkudnia a valósággal. Az otthon elvesztése nála nem múltba révedés, hanem annak a felismerése, hogy az embernek szüksége van egy olyan térre, ahol nem kell önmagát meghamisítania. Jobb nem hajlandó beköltözni egy olyan magyarázatba, amely ugyan biztonságot ígér, de az igazság árán. Isten megszólalása ebben a kontextusban különös módon nem épít új otthont. Nem ad vissza falakat, nem jelöl ki biztos pontokat. Teremtés képe inkább feloldják az emberi lakhatóság illúzióját. A világ nem az ember kényelmére van berendezve. Mégis, ebben a beszédben történik valami döntő. Jobb nem kap otthont, de megszólítást igen. A világ nem válik barátságossá, de már nem marad néma. A könyv végén Jobb újra otthonba kerül, de ez az otthon már nem azonos a régivel. Nem biztonságosabb, nem kiszámíthatóbb, és nem is erkölcsileg igazoltabb. Inkább törékeny. Az otthon itt nem védelem a szenvedés ellen, hanem tér az élethez, annak tudatában, hogy a szenvedés visszatérhet. Jobb nem azért lakik újra a világban, mert az megjavult, hanem mert ő megváltozott. Már nem az otthonosság illúziójára épít, hanem a kapcsolat lehetőségére. Számomra a Jobb könyve az otthonról azt mondja, az igazi otthon nem ott van, ahol minden érthető és kezelhető, hanem ott, ahol az ember kimondhatja az igazat a fájdalmáról anélkül, hogy kizárnák. Jobb nem talál vissza a régi biztonságba, de talál egy helyet a világban, ahol nem kell elhallgatnia a törést. Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd egy hónap múlva, Jobb és a haraggal, és ugye fokozatosan elérünk a végéig, a megszólítottságig, amikor egy kicsit valamelyest visszatalál Jobb a való életbe. Áldott szép hétvégét és jó éjszakát kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.